Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a Mária Rádió női kincsek adása. Ágostházi Mária műsorát hallják. Ma egy kicsit személyesebb hangon kezdjük a beszélgetést egy olyan szentemberről, Placid atyáról, ami abból fakad, hogy Szent Imrések vagyunk, Virághalmi Juditta, kedves vendégemmel együtt, és együtt ünnepeltük nem olyan rég a 100. születésnapját Placid atyának, és együtt ünnepeltük a mennyei születésnapját is. Mind a kettőnknek nagyon fontos szent az ő személye az életünkben, és megpróbálunk egy ilyen füzérszerűen történeteket, emlékezéseket említeni, elmesélni, kicsit közelebb hozni Placid atya hétköznapibb, vagy a mindennapos szolgáló személyiségét.
El lehet mondani róla, hogy mindig hadbafogható volt. Tehát, hogy nem volt olyan helyzet, amikor Placid atya azt mondta volna, hogy hát, akkor vegyük el a noteszt, és akkor talán a jövő. Nagyon elfoglalt vagyok, tudják, sok helyre kell mennem. Ő soha nem mondott ilyet. Tehát azt hiszem, hogy nincs olyan, aki ne állna elő egy olyan történettel vagy sztorival, hogy fölhívta a Placid atyát, és akkor mondott valamit, mire a Placid atya általában azt mondta, hogy akkor most...
Sokszor volt ilyen, hogy hosszabb, rövidebb időre föl lehetett hozzá szaladni. Na, egy ilyen volt a következő, ami velem történt. 2001-2002-ben nagyon mély ponton volt az életem, és nagyon-nagyon tévelyektem, és kerestem az utamat. Nagyon nem tudtam, hogy merre van előre, és csak a ködben ott bolyogás volt. És egy szombat délután, már majdnem este volt, egy ilyen szikra, hogy éled Jónás. Nem is tudom, hogy kell, de hogy akkor most, ha egy nagy takarítást rendezek a szívemben, akkor talán a köd oszlik, és majd fogom tudni, hogy merre van a fény, hogy arra felé haladjak. És hát megvolt a telefonszáma, fölhívtam, vonalas száma volt csak. Placid atya valamiért azt sugja a Szentlélek, hogy nekem most életgyónást kéne végeznem, és nagyon-nagyon szeretnék. Azt mondta Placid atya, hogy fél óra múlva. Jaj, mondom, jaj! Fél óra múlva, hát egy óra múlva azért össze kell magam szedni, mert hogy ez egy nagyon-nagyon hirtelen jött ötlet volt. És tényleg egy óra múlva ott ültem nála a fotelban, nem emlékszem semmire, csak az érzésre, amikor az ember kilépett a térből, az időből, biztos, hogy teljesen megnyíltam, biztos, hogy teljesen le tudtam tenni az akkori mindenféle felesleges motyóimat, és hát szinte tánclépésekbe jöttem el tőle. De én erről nem beszéltem senkinek, úgy egyébként, csak éreztem belül valami nagyon nagy változás volt. És egy nagyon közeli barátnőm, aki nem mellesleg gyógymasszőr is, a hátamat masszírozta, és nem beszéltünk semmit, csak egy pár szót. Azt mondta, Mária, mi történt veled? Valami történt, mert valami olyan kristálytisztán látod az életedet, amit azelőtt, ugye ő nagyon jól tudott, hogy nem tudtam, hogy mit is kell tennem, vagy mit nem kell tennem, hogy ő megérezte, hogy igen, tehát a szentség beköltözött a testembe. És onnantól kezdve mondhatom, hogy tényleg elindultam abból a nagy gödörből felfelé. Hála légyen az Istennek ezért.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye most itt állunk a temetés napjaiban, tehát a búcsút éljük, és olyan érdekes, hogy mindenki ünnepként tekint erre az időszakra. Mindannyian tudtuk, hogy valamikor ez el fog következni, hogy az nem lehet, hogy valaki 100 évesen még ekkora életenergiákkal rendelkezzen, mert ezt el lehet mondani, hogy ez itt élete utolsó pillanatáig fiatal maradt, és fiatal volt, és valahogy úgy gondolt az ember, ha elrobogott a busszal, vagy villamossal a lakása előtt, akkor valahogy úgy gondolt arra, hogy ott lakik egy szent, aki mindig ott van, és mindig ott is lesz. Tehát, hogy az állandóság egy évszázaddal el, tehát csak gondoljunk bele, hogy egy évszázaddal ezelőtt milyen világ volt itt. Az egész világunk egész más volt, és ő meg itt maradt. Ő itt valaki úgy fogalmazott, hogy egy nagy fa kidőlt most. És tényleg úgy van, hogy az ember rettegve gondolt arra a pillanatra, amikor majd nem lesz velünk. És olyan érdekes, hogy milyen a Jóisten, hogy valahogy nem szűnt ő meg közöttünk lenni. Erről a helyről is nem tudom, hogy ki a felelős ennek. Gondolom, hogy a Bencés apátúrnak kell ez ügyben lépnie, vagy valamilyen egyházi előjárónak. De sokak kérését tolmácsoljuk innen a rádió hullám hosszán, talán valakik meghallják és felelősen gondolkodnak erről, hogy bizony a szentélyavatási eljárást el kellene kezdeni egyházi berkekben. Sajnos mi csak egyszerű hívek vagyunk, a hierarchiában nem sokat tudunk beleavatkozni, de az biztos, hogy pillanatok alatt találhatunk gyógyulási csodát, vagy bármilyen maga azt a csodát, például, hogy a szentmise megtörténhetett a gulágon. Igaz, hogy pucéran, hasonfekve, éjszaka az őröktől rettegve, de ő minden nap tudott szentmisét bemutatni. Szerintem ez olyan csoda, amit nyugodtan a szentszék is elbírálhat, de az életében biztos, hogy történt, vagy általa történt csoda.
Én megmondom őszintén, hogy szoktam hozzá is imádkozni, az ő közbenjárását szoktam kérni most már, mióta átment a másik partra, hogy segítsen ebben a zűrzavaros világban. Az utolsó szentmisén, amikor a 100 éves születésnapját ünnepeltük, azt kihangsúlyozta. Világosan tudta, ő látta, hogy mi a helyzet ma Magyarországon, és hogy hol kell nekünk segíteni. Meg ez a derű. Tehát akárkinek említettem, hogy most egy műsort csináltam vele, mondjuk 3 évvel ezelőtt, és csináltam vele CD-t, és odaadtam ajándékba. Placid atya. Tehát fülig szaradt a szája mindenkinek, válogatás nélkül. Ja, igen, Placid az nagyon jó. Tehát őt úgy a derűje, és a bölcsessége, és főleg a hitelessége, hogy ő az életével tanított, az tette azzá, aki. És nekünk itt Szent Imre városban több jutott.
Hát az biztos, hogy minket nagyon szeret a Jóisten, hogy megteremtette nekünk a Placid atyát, és hogy pont ide közén került a Szent Imre városba, ugye a Szent Imre templom, az pontosan szemben van az ő lakásával. Tehát ha kinézett az ablakon, akkor az utolsó pillanatig, amikor már sajnos tolókocsiba szorulva élt, és itt meg kell említsük Pál Gyuri személyét, akinek tulajdonképpen köszönhetünk nagyon sok mindent, például azt, hogy Placid atyát ilyen nagyon sokáig közöttünk tarthatta a Jóisten, az az ő ápoló, gondoskodó szeretetének a következménye is. Azt kell mondani, hogy Cerberusa volt a Placid atyának, hogy egy borzasztó nagy népszerűségnek örvendett, egy nagy sztár a Placid atya, és hát ugye az újságírókat, akik külföldről is sokszor meglátogatták őt, a híveket. Hát Placid atya mindig, az előbb is emlegettük, mindig igent mondott volna. Tehát kellett valaki, aki karban tartja itt a látogatásoknak a vége hozzát, és ez a Gyuri volt, aki nagyon határozottan elkergette azokat, akikre úgy tekinthettük, hogy hát ez most annyira nem fontos, és Placid atya egészsége és jólléte volt a fontos. Ez egyébként a nyitott ajtó, az nagyon-nagyon jellemezte a Placid atyát. Én emlékszem rá, hogy fölkísértem, éppen az elesése előtt volt ez. És hát ugye ismerni kell ott a járást, egy pillanat alatt előkerült a kezébe a kulcs, és abban a sötét sarokban halálbiztosan beletalált a kulcslukba. És kérdezem, mondom, Placid atya, hát hogy tudta így megtalálni ezt a kulcsukot? Fiatal asszony, mondja, én 72 éve élek ebben a házban. Csodálatos volt egyébként az a humor is, amivel ezeket a óriási emberi tragédiákat meg tudta közelíteni. Egyébként a szövegei pedig olyan zseniálisak, hogy mindaz, aki írással foglalkozik, magam is így vagyok vele, elcsodálkozik azon, hogy amikor már 50-szer olvas valamit tőle az ember, akkor is van valamilyen olyan rétege, amit addig nem vett észre az ember. Én emlékszem, hogy egy kiadványjal kapcsolatban a kéziratot nekem adták oda, hogy készítsem elő nyomdai előkészítésre. A harmadik során már tudtam, hogy itt baj lesz, itt valami nagyon félrecsúszott. És mielőtt a nyomdába került volna az anyag, hát lóhalálában fölhívtam a Placid atyát, hogy nekünk most találkoznunk kell valamikor. Hát én gondoltam, hogy majd mond valamilyen időpontot. Természetesen azt mondta, hogy ma 14:30. Hát én nagyon meg voltam döbbenve, nagyon hálás voltam érte, ezért a gyorsaságért, ami őt mindig is jellemezte, és tényleg ott voltam 14:30. És tudni kell, hogy a Placid atya abban a rendi egyszerűségben élte az életét, amitől ugyan megfosztotta az élet, mert ugye, ahogy ő fogalmazott, rendkívüli életet élt, vagyis a renden kívüli életet, és amikor a gulágról csoda folytán hazaért, és Budapestre került, a bencés rend őt hivatalosan nem fogadta vissza a sorai közé, Pannonhalma ajtaja bezárult előtte, ennek megvoltak a maga politikai és egyéb okai is, nem is firtatjuk. Az élete hátralevő részében ő úgymond kincésként élt.
Ez is egy fantasztikus jellemvonása volt, hogy ezt a őrült fájdalmat azért gondoljunk bele, hogy ő bölcsész doktor volt, magas fokon beszélt 3 nyelvet. Ő tanárnak készült, a bencés tanár úrnak, és nagyon pici jutott ebből neki, utána jöttek a gulák poklai, és akkor jött aztán ez a segédlelkészi, meg a mosodai élet, amit ugye tudunk, hogy ebből ő mégis úgy tudott táplálkozni, vagy úgy tudta felfogni, hogyha már valamire Jóisten őt erre hívta, hogy az életével tanítson, és ne a katedráról, akkor ezt ebbe legyen valami derű, nem is kevés derű, és ez a kincés, ez egy kicsit olyan a fájdalomból számomra már, egy jó pár év után már inkább egy ilyen derűs elfogadás, nyilván nem öröm, de elfogadás volt.
Megérkezik az ember a szobájába, akkor ott a legnagyobb egyszerűséggel találkozik.
Tehát viszont rengeteg könyv.
Hát az elképesztő mennyiségű könyv és irat, de ezen kívül a lehető legegyszerűbb életkörülmények, tehát egy ágy, egy íróasztal, a polcokon roskadási könyvek, semmi fölösleges. Igen. Tehát semmi fölösleges. Na, ebben a környezetben toppantam én be a kis laptopommal, az nagyon tetszett neki, ő ugyanis az öreg írógépével írta a kéziratait, és azokat, hogyha hibázott, akkor nagyon módszeresen a fehér festékkel kifestette. Hát neki nagyon tetszett, hogy a laptopon ezt pillanatok alatt el lehet intézni. Egyébként is nyitott volt minden újra, és ahogy az élet változott, ő tudott lépést tartani vele minden körülmények között. Na most ez a 3,5 óra, ami alatt mi átvettük a kéziratot, ez az életem egyik legcsodálatosabb munkaélménye. Tehát olyan módon tudtunk együttműködni, és olyan módon tudtunk együtt dolgozni, amit elmondhatok, hogy talán szinte senkivel hasonló élményem nem volt. Az úgy nézett ki, hogy én nem kaptam a korrektúrán, tehát nem látszott a szövegen, hogy hol javítottak bele, hol nem stimmel. Tehát én mindig csak a saját megérzéseimre hagyatkozva mondtam, hogy Placid atya, nézzük már meg a gyorsírás, minden gyorsírásban írt le, tehát ez még a gulágon szerintem az egy csodálatos dolog volt, hogy ő ugye titkosan ezzel a saját maga által továbbfejlesztett gyorsírással tudta az írásait rögzíteni. És kértem, hogy vegye elő az eredeti anyagot, és nézzük össze, hogy stimmel-e a leírt szöveg azzal, ami. A harmadik javításnál tartottunk, amikor rám néz, és azt mondja, maga honnan tudja azt, hogy hol nem stimmel? És ránézek, és mondom neki, hogy miközben olvasom, nem hallom hozzá a Placid atya hangját. Mire fölemeli a mutató ujját, rám néz, és azt mondja, a Placid féle stílus! De tudni kell, hogy valami olyan hihetetlen jó humorral, életigelléssel, csillogó, brilliáns elmével és szerénységgel volt megáldva. Akárhányszor az ember megkérdezte tőle, hogy hogy van, akkor mindig az volt a válasz, hát hogy ne lennék én boldog, hogy ne örülnék, amikor én a Jóistennek a barátja vagyok. Amikor én a Jóistennek a gyereke vagyok. Tehát ez az örömforrás, amiből szakadatlanul táplálkozott, és minden körülmények között az Úristen közelében tudott maradni. Sokszor mondjuk azt, hogy ja Istenem, én nem megyek el a templomba, mert ott ül mellettem az a rettenetes szomszédom, akiről nagyon jól tudom, hogy micsoda igaz ember, és az is elmegy a templomba, és az is elmegy és áldozik. Hát azért, milyenek az emberek, ez a pap is például ilyen meg olyan, nem megyek oda, mert nagyon sokakat visszatart a Szent Mise látogatástól, az aktív közösségi hitélettől az, hogy a másik ember alkalmatlan, hogy a bűn szemmel látható, nyilvánvaló jeleit látja az ember maga körül. Na most hol lehet a legkézenfekvőbben látni vagy tapasztalni, hol másút, mint az Andrássy út 60 verőlegényei között, vagy a Gulág, a Szovjetunió szibériai hidegében, ahol az emberek úgy hullatok, mint a legyek. Hát ott a sátán nagyon is aktívan megmutatkozik, és mégis a Placid atya ebből nem azt a következtetést mondta le, amit nagyon sok rabtárs, aki később meg is halt, levont, hogy hát kérem, a sátán ilyen, akkor az élet az egy hajítófát sem ér. És az Istentől eltávolodom. Hanem pont az ellenkezője lépett be nála, és lett az életének a motorja, hogy minél nagyobb erőt fejt ki a sátán, az Isten, a Szentlélek is annál nagyobb erőt fejt ki. Tehát innen is üzen Placid atya életműve mindazoknak, akik éppen talán ezt az adást is hallják, hogy soha ne tántorítson el az Isten szeretetétől és az életművének a beteljesítésétől az a riasztó jelenlét, amit a sátán vagy a gonoszság, vagy a nyilvánvaló bűn ránk gyakorol. Az a hatás soha ne tántorítson el minket, hanem erősítsen meg. Mert pontosan, ahol a sátán működik, minél nagyobb erőkkel működik, a Szentlélek pontosan ugyanolyan erővel fogja azt az utunkból eltakarítani. Ha ebben hiszünk, akkor senki nem fog megakadályozni minket a legvégső célnak az elérésében. Még mielőtt itt nagyon elkalandoznánk, mert azért azt is meg kell tanulni a Placid atyát, hogy végtelen egyszerűen, és nagyon jó hangon tudta ő megszólítani az embereket. Ez volt a népszerűségének is a rúgója szerintem, hogy soha nem papolt.
Egyik felvételen azt hallottam, amikor mondta, hogy én ezt el tudom elmondani papos módon is, és akkor elmondta, ugye, mint aki egy teológiailag művelt pap, ugyanazt, és el tudta mondani egész egyszerűen is. És nyilván ebben is volt a nagysága, hogy ő átelmékedett, és kristálytisztán tudott dolgokat, tudta a legegyszerűbben megfogalmazni. Egy ilyen gondolat volt, amikor a kórusunk meghívta egy kóruskarácsonyra, nálunk volt éppen a kóruskarácsony, és azt mondta, hogy gondoljunk bele, a kis Jézus, mikor megszületett, mindenről lemondott. Lemondott a hatalomról, lemondott a gazdagságról, lemondott hírnévről egyről nem mondott le, a családról. Mert családban akart megszületni. És ezt ma tényleg nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy családban. Édesanyától, apától, családként. Semmi más nem fontos.
A családra egy kicsit én is hagy tükrözzem a gondolatomat, ugyanis a Placid atya ugye belegondolni is szörnyű, hogy 30 évet fizikai munkával töltött el az életében. Tehát ha az ember ezt belegondol, hogy ezt a rendi életén kívül kellett eltöltse, hát beleborzunk az ember egy ilyen kincset, hogy is lehetett így parlagon hagyni. De mégsem volt parlagom, mert ugye ő illegalitásban működött és dolgozott. Az én apósom és anyósom házasságkötésükkor is a Placid atya volt, ugye a lelki gyermekeik voltak ők, tehát az éri házaspár, és az esküvőket is a piarista kápolnába köttették, és ugye az az első között volt magyar nyelvű szentmise és magyar nyelvű nászmise az ő idejükben. Tehát ez egy rendkívül avantgard dolog volt, hogy magyarul hangzott el a mise, és nem latinul. A résztvevők beszámolói szerint ápolásból több volt, mint hívekből. Ezt onnan lehetett tudni, hogy vadul próbálták lekövetni, hogy mikor kell fölállni, és mikor kell letérdelni, és egyáltalán mit kell mondani a szentmisén. És 45 évvel később meghívtuk a Placid atyát, hogy az ő 45. házasság évfordulójukon ott náluk a Csörz utcai lakásban tartson egy emlékező szentmisét, és áldja meg őket újra az új fogadalmuk alkalmával. Most jellemző a Placid atyára, hogy fölöltözött, és a következőket mondta, miközben ott beöltözött a miséhez. Én pontosan ezt a miseruhát hordtam 45 évvel ezelőtt, és ez is megint nagyon jellemző rá, meg arra a rendre, amiben ő élt. És megnéztem már az irataim között, hogy én 45 évvel ezelőtt miről prédikáltam nektek. És megtalálta. És ez volt a Placid atya tulajdonképpen, hogy az időhöz, térhez, helyhez is körülbelül olyan viszonyulása volt, mint magának az Úr Jézusnak. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog volt ott ezt hallani, meglátni, hogy ebben a mise ruhában ezt mondta 45 évvel ezelőtt. Több mint 10 évig szerencsém volt a Lépcső című Szent Imre városi újságot, ifjúsági lapot a megalapításától kezdve a 11. év közepéig szerkesztenem. És meg kell valljam, hogy hát ugye ez a rendszerváltozás idején az első között volt ez az újság, amelyiket alapítottuk Kállai Emil atyának köszönhetően. És hát semmilyen anyagi háttérrel nem rendelkezett. Ez is olyan dolog volt, amit a Mária Rádió is művel, hogy az emberek a Szentlélek sugallatára egyszerűen csak oda teszik magukat, és a Jóisten áldja meg Mária Rádió összes munkatársát, köztük téged is, Mária, hogy minden fizetség nélkül egyszerűen a Szentlélek indítatására a munkájukkal, az idejükkel, az energiájukkal úgy gazdálkodnak, hogy abból mindenképpen jusson a Jóisten szolgálatára is. Na most a Lépcső is egy ilyen újság volt, semmiféle anyagi hátterünk nem volt, sajnos a plébánia sem volt olyan helyzetben, hogy nekünk anyagilag segítséget tudjon nyújtani. Tehát elég keservesen mentek a dolgok. Azt el kell mondjam, hogy a Placid atya az első pillanattól kezdve felismerte ennek a jelentőségét, hogy ennek az ifjúsághoz szóló sajtóorgánumnak működnie kell. Tehát ő például a kis kevés nyugdíjából is mindig tudott erre pénzt áldozni, teljes rendszerességgel. Sőt, később, amikor felkértem, mint szerkesztő, hogy legyen szíves, írjon is az újságba, akkor ő azonnal készségesen rendelkezésre állt, és a Szentmiséről egy sorozatot adott. Jellemző, hogy az ember fölhívta, hogy hát most éppen úgy tűnik, hogy össze tudunk hozni egy lapszámot, és megkérdezte, hogy mikorra kell, és akkor nem szóltam egy szót sem, és azt mondja, értem, holnap reggel 8 órakor ott lesz a fakkomba a plébánián. És az ott volt, és az pont annyi volt, pont annyi sor volt, amennyi kellett, hogy vele a legkevesebbet kelljen foglalkozni, és kiváló volt, és soha egyetlen helyesírás hiba nem volt benne, tehát szerkeszteni sem kellett.
Folytathatnánk a sort még kisebb-nagyobb történetmorzsákkal, de sajnos a műsoridő véges, és a végén szeretném mondani és megköszönni neked, Judit, a Szent Imre templomi koporsós búcsúztatás alkalmával írtál egy csodálatos imád köszönetet talán mindannyiunk nevében. És ezt szeretném, ha meghallgatnánk együtt. Köszönöm, Judit, Isten áldjon, és köszönöm a kedves hallgatóknak is a megtisztelő figyelmét. És megköszönöm Németh Ferenc technikus kollégám segítségét is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Drága szentünk koporsóján a lengyel testvérek által küldött oplatka látható, amivel a gulágon misézett Placid atya. És az a kehely, amivel hosszú-hosszú évtizedeken keresztül itt a Szent Imrében misézett drága szentünk. Drága jó testvérek, nincs egy hónapja, hogy Placid atya 100. születésnapját ünnepeltük itt a templomban. Még most is itt zeng bennünk jellegzetes hangján a búcsúzó utolsó áldása. Most pedig azért gyűltünk itt össze, hogy a Szent Mise csodájával az ő mennyei születésnapját megünnepeljük. Mert ő sziklaszilárd hittel megígérte nekünk mind a kettőt. Azt is, hogy amíg csak él, velünk és értünk imádkozik, édes hazánkért, miértünk, és azt is, hogy odafönn találkozunk. Az emberi élet legvégső határáig velünk volt, és most már mindig velünk is marad. Drága jó Placid atya, látja, itt vagyunk mind, akik hűséges szeretetét nagy örömmel befogadtuk. Itt vagyunk, akiket megkeresztelt, akiket meggyóntatott, akiket Isten szent színe előtt összeadott, akiket tanított, akiknek erőt adott a hite, a tanítása, egész csodálatos élete, amit olyan végtelen hittel és türelemmel, lankadatlan életörömmel és humorral élt meg élete utolsó leheletéig. Hálát jöttünk mondani azért a kerek 100 esztendőért és 23 napért, amit itt a Földön töltött velünk. Hálát jöttünk adni azért, hogy ismerhettük, hogy csodálhattuk benne Isten művét, azt, hogy mivé is válhat az ember, ha teljesen elfogadja a mennyei atya akaratát, és nem halogat, nem ellenkezik, és nem bújik ki a rászabott életfeladat, hivatás elől, hanem beleáll és teljesíti azt. Abban a vigasztaló bizonyosságban adunk hálát a Jóistennek, aki megteremtette nekünk Placid atyát, hogy most már végre nem fáj semmije. Nem korlátozza mozgásában az egyre gyengülő test, a folyton ingadozó vérnyomás. Most már kitűnően hall, és csodálatos új testében, az atya jobbján, kimondhatatlan boldogságban beszélget az őt körülvevő szentekkel. Ha a szívünk mélyébe nézünk, kicsit jobban is vágyakozunk mi is oda, amióta Placid atya is ott van. De addig is hála az emlékezetnek, az emberi hűségnek és az isteni szeretet kifogyhatatlan erejének. Megígérjük, hogy tetteké változtatjuk, amit ránk bízott. Ahogy a 100. születésnapján elmondott tökéletes szentbeszédében és a mise végén elmondott áldásában kérte tőlünk és a mennyei atyától, áldjon meg bennünket, mindannyiunkat, családtagjainkat, a szeretteinket, a barátainkat, az ellenfeleinket is, de mindenek előtt áldja meg a mi édes magyar hazánkat, a mi édes magyar hazánk felelős vezetőit, hogy megtalálják azt az utat, ami ebben a zűrzavaros világban a nyugodtabb, emberibb élethez szükséges. A Jóisten kegyelme legyen velünk továbbra is. Ez az én kérésem a 100 esztendős papbácsinak a kérése a Jóistenhez. Így áldalak meg benneteket, a Teremtő Isten, a Megváltó Fiú és a Megszentelő Lélek, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ezek voltak hozzánk intézett utolsó szavai. Kérjük együtt a mennyei atyát, hogy méltók lehessünk Placid atya áldozatos szeretetére, lelki hagyatékának továbbitelére. Mert mind abból, amit nekünk tanított, mostantól csak annyi marad meg, amennyit megőrzünk a szívünk mélyén, tettekké változtatunk, fele barátainknak, átadunk gyermekeinknek. Az a 4 alapelv, aminek megfogalmazásához a szovjet statáriális bíróság igazságtalan ítélete, az embertelen vonatút, a fagyban mezitláb síró férfi ember fájdalma, a körülötte egyre hulló rabtársak halálának dermesztő hétköznapisága, a Pritsen hasonfekve ruhátlanul elsuttogott miség csodája, a moszkvai macesz és a kipréselt szőlőszem isteni ajándéka, a hazatérés és a haza ridegen becsukódó ajtajainak dörrenése, a bencés helyett a kincés lét, a szobába kényszerültség türelmes elviselése, a fűrészgép által csonkolt új, a mosodában lepedőket egymásra hajtó monotónia, a brilliáns elme és a proliságba kényszerített mindennapok, a napokból hetek, a hetekből hosszú évek, az évekből évtizedek, a hallgatás és a lehallgatás eltűrése, a várakozás tehetetlenségének kincsé sűrítése, a gyémánt kemény tanítás A későn beköszöntő nyilvánosság, a fizikai romlás versenyfutása a Szentlélek által fiatalon és sziporkázóan csillogó elmével. Az örökös segédlelkészi pozíció pápai elismerésre emelésével. A szív fájdalma, a hívek szeretete. Ez mind csak akkor marad meg, ha bennünk tetteké változik.
Női kincsek. Ágostházi Mária műsorát hallották.